Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Szerintem ezek az órák a legsűrűbbé válnak így majd a következő időszakban, így ahogy a kampány erősödik, úgyhogy szokás szerint a Hetes stúdió második órájában beszéljük meg, hogy mi minden történt a héten. A felét sem fogjuk tudni érinteni. Itt van velem F. Szabó MSZ, a Magyar Narancs újságírója, Farkas Zoltán, a HVG gazdasági rovatvezetője, és természetesen
volt rovatvezetője, jelenleg
ja, nyugdíjasra. Apropó, Bolgár Gyuri korelnökünk, 14. havi nyugdíj, örülünk, megyünk az urnához, mit akartok még?
15.
havi. Mire én nyugdíjba megyek, szerintem 24 lesz, igen.
De...
Nem, hát tényleg ezen a héten ígéret cunami indult el.
Abban a pillanatban, mint Lázár János, csak úgy hampasszan fölvetette valahol valamilyen fórumán, hogy dolgozunk már őzerővel a 14. havi nyugdíjon, és akarnak a bevezetésén, és aztán Orbán valami olyasmivel ütött el két nappal később, hogy hát ezen még gondolkozunk. De aztán mit ad Isten, mit ad Orbán pontosabban, rájöttek arra, hogy ezt egy kicsikét ugye meg kellett forgatni, mit szólnak hozzá, és teljesen nyilvánvaló, hogy akkora a baj, hogy a 14. havi nyugdíj is meg lesz a jövő évi választás előtt. Még mindig azt mondja ugyan a miniszterelnök, hogy hát persze nem engedhetjük meg magunknak azonnal az egészet, valahogy folyamatosan egy vagy három vagy négy részletben, ez ugye már azt jelzi, hogy az első kettőt lehet, hogy odaadják márciusban, az két heti. De én azt hiszem, hogyha a februári közvéleménykutatási eredményeket megnézik, és azt mondják, fene vigyel, hogy is hívják ezt a focista feleséget? Na az, még mindig ennyi és ennyi százalékkal vezet, akkor meg lesz a teljes 14. havi nyugdíj jövő márciusban, és milyen szép lesz, nem februárban a 13. havi, márciusban a 14. havi.
Áprilisban választunk.
Kérem a kampánytanácsadói honoráriumot a bankszámlámra, ennyit erről.
Májusban pedig jön az adóemelés, ilyen vagy olyan vagy amolyan, de valamilyen mindenképpen, de azért ezt vegyük egy pillanatra komolyan. Ugyanis mi volt eddig a Fidesznek a nyugdíjpolitikája? Ugye egyrészt elvette a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat azzal az ígérettel, amivel egyébként az én buborékomban megint tele van a Facebook, hogy Orbán Viktor bejelenti, hogy mindenki viszi a saját számláján tovább, igen, a megtakarításait. Amiből a világon semmi nem lett, bement az egész a
saját számlás előtt.
Az volt az ígéret, igen, hogy ha valakinek megvan, tehát ha valaki ebben van, akkor pénzével együtt lép át. Hát a pénzét átvitte, saját számla nem valósult meg. Ugye a következő dolog az volt, hogy az, amit Bajnai Gordon ideiglenesen és válsághelyzetben csinált, hogy megszüntette a svájci indexálást, tehát az, hogy a bérek és az infláció is hatott a nyugdíjemelésre, a kettő átlagával emelték a nyugdíjakat, abból Bajnai Gordon csinált átmenetileg egy infláció követő nyugdíjemelést, az mindmáig megmaradt. Ennek következtében bődületesen megnőtt a nyugdíjak közti nominális különbség, de miután a keresetek nagyon gyorsan elszaladtak, relatíve is visszaszorultak a nyugdíjak. Régebben úgy a keresetek 60%-a körül voltak a nyugdíjak, most olyan 53-54% között. Másképp is meg lehet mondani, hogy régebben azért a hazai össztermék olyan 9-10%-át fordították nyugdíjakra, ez lement 8%-ra. Brutális pénzt vettek el a nyugdíjasoktól. Ugye ennek volt az egyik gyógyírja már, amikor lassan a tűrhetetlenségig fokozódott a helyzet, a 13. havi nyugdíj visszaállítása, amelyikben volt egy óriási propaganda lehetőség is, hogy szocik elvették, mi visszaadtuk. És ugye most ugye látva a közvéleménykutatásokat, amik azt mutatják, hogy a Fidesznek az egyik legnagyobb bázis az időskorúak, úgy látszik, hogy ezt mindenképpen szeretnék stabilizálni. És ehhez szédületes eszközeik vannak, mert, és itt jön a dolognak a másik része, a magyar nyugdíjrendszer sok szempontból katasztrofális helyzetben van. Tehát érdemileg hozzá kellene nyúlni szinte minden eleméhez. Ugye van ez a igazán kiváló matematikus közgazdás, a Simonovics András, aki gyakorlatilag az egész életét erre tette föl, a Közgazdaságtudományi Intézet nyugalmazott emeritus kutatója, ő már 2 évvel ezelőtt gyakorlatilag teljesen önként nyugdíjreform számításokat készített, azzal házalt mindenhol, és elmondta mindenhol a véleményét, ahol csak kíváncsiak voltak rá. És ő elmondta ismételten, hogy mit gondol erről a nyugdíjrendszerről. Ennek van egy érdekes eleme, ez az érdekes eleme pedig az, hogy a nyugdíjrendszerben van egy bizonyos progresszivitás, tehát bizonyos értékhatár fölött, bizonyos kereseti határ fölött, nem egy az egyben, hanem 10%-kal, majd megint 10%-kal csökkentve állnak be, vagy állítják be a kezdő nyugdíjakat. Ugye ezt hívta őt gyakorlatilag metafora értékűként nyugdíjadónak. Mégpedig mai nyugdíjadónak, tehát nem arról van szó, hogy az volt a terve,
hogy megadóztatja
a nyugdíjakat, hanem hogy ez gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy adó, és közben elmélázott azon, hogy lehet fönntartható nyugdíjrendszert produkálni, amelyik korrektebb, igazságosabb, és így tovább. És ebből egyetlen egy motivum lett kiragadva, az is hamis, tehát ez a nyugdíjadó, és ma már ott tart a világ, hogy az akadémiának a Stádium 28 nevű szervezete már nyilatkozatban védte meg Simonovics Andrást, hogy nem azt mondta, nem Tiszás vélemény, és nem tudom, ami miért csoda. A Tisza nyugdíjpolitikája, legalábbis a meghirdetett, az ennél jóval egyszerűbb, mert az alacsony jövedelműeknek valamilyen kárpótlás, legyen ez valamilyen
emelési
kártya.
Emelési, illetve szép kártya.
Igen, és különben pedig nem mondták ki, hogy maradna a mostani rendszer, de az az érzésem, hogy ha nem akarják tényleg, hogy itt a nyugdíjasok százezrei gyakorlatilag az éhezés küszöbére jussanak, akkor valamilyen módon vissza kell állítani a keresetnövelést, mint valamilyen bázist. Egy olyan országban, ahol a keresetek huzamosan vásárlóerőt figyelembe véve 4-5%-kal, tehát reálértékben 4-5%-kal nőnek, a nyugdíjat pedig gyakorlatilag a legszegényebb fogyasztó kosara alapján tartja meg a vásárlóerőt. Ennél igazságtalanabb rendszer nincs.
Azt se felejtsük el egyébként, ha már az igazságtalanságnál tartunk, hogy az el lett törölve az egyéni járulékplafon, és ennek következtében nincs felső korlátja a nyugdíjaknak, és ez még tovább szakítja a legalacsonyabb és a legmagasabb nyugdíjak közti különbséget.
Azért ragadtam ilyen nagyon hosszasan magamhoz a szót, mert ebben gyakorlatilag benne van, összegződik az összes hazugság. Ugye az a gyomorúságos helyzet, hogyha én megnézem azt a plakátot, hogy Brüsszel mozgatja és adóemelést fog a Tisza követni, akkor gyakorlatilag egy ugyanilyen monológszerű lábjegyzetelést kellene elkövetnem, hogy nagyjából minden motivumát a dolognak helyre tegyem. Na, ez képtelenség. Tehát arról van szó, hogy lábjegyzetet különben is ritkán olvasunk, de hát itt mindent lábjegyzetelni kellene. A Brüsszelhez való viszonyt, a uniós pénzek megvonásának az okát, a kiszorulást a helyreállítási alapból, azt a 18-20 milliárd eurót, amit emiatt Magyarország elbukhat, és így tovább.
Hát te nem fogsz választásokat nyerni, Zoli.
Igen, biztos.
De az a kérdés, hogy
a Fidesz a kétmondatos programban nyer.
Hogy az 14. havi nyugdíjjal tud-e a Fidesz, illetve a kicsit ennél bonyolultabb, de igazságosabb és hatásosabb, gyakorlatilag hatásosabb nyugdíjemelés csomaggal tud-e a Tisza? Ez a kérdés, mert ez a kettő fog szemben állni egymással, vagy hogyan fogja Magyar Péter alakítani, módosítani a saját javaslatát, tudva azt, hogy pillanatokon belül lesz egy újfajta elem ebben a 14. havi nyugdíjnak.
Olyan 14. havi nyugdíjnak, amelyiknek nincs fedezete. És az összes többinek sincs.
De kérdezd meg egy nyugdíjas, hogy kit érdekel. Azt nekem fizessék ki, a többit majd
egyezzék elő. Egyetlen fontos most, ahogy látom, amit elmondtál az alapján is, nyilván, hogy a Fidesz márciusban valamit fizetni fog, és azt fogja mondani, hogy ez már a 14. havi nyugdíj ráeső e hónapra jutó része. Ennél nagyobb kampányfogás vagy ígéret ennek a szavazóbázisnak nem is kell. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy nagy kihívás.
Azért meglátjuk ám, hogy mennyire befolyásolhatók a nyugdíjasok. Szerintem azok a nyugdíjasok, akik most szeretnének kormányváltást, mert mondjuk látják, hogy milyen helyzetben vannak a gyerekeik, unokáik, vagy csak egyszerűen körbenéznek az utcán a bevásárlásból hazajövet, azokat nem biztos, hogy ezzel meg lehet győzni. Tehát azért, aki fölveszi a kedvezményes kamatozású hitelt, nyilván nem hülye az ember, nem ugrik félre, attól én biztos, hogy azt fogja mondani, hogy szeretném még ezt a társaságot 4 évre.
Mert ne beszéljünk már úgy a nyugdíjasról, hogy ez egy homogén tömeg. Hát azért arról ez nem erről van szó, de az viszont igaz, hogy a békemenet és a nemzeti menetet összevetve a kutatók erőteljesen, szignifikánsan állapították meg, hogy a Tisza mögött lényegesen nagyobb a fiatalok létszáma, és a Fidesz mögött lényegesen magasabb az időskorúak.
Annak is bizonyítéka ez az egyszerre jelképes, de másfelől meg nagyon is kézzelfogható ajánlat, vagy ígéret, hogy egyrészt nagyon nagy bajban van a Fidesz, ez nyilvánvaló, különben nem jönnének elő, hiszen Zolinak igaza van abban, hogy persze, nincs rá fedezet, hát legfőjebb kicsit nagyobb lesz az államadóság. Láttunk már ilyet, Istenem, majd elintézzük valahogy. Ez az egyik, de a másik, amit Orbán belengetett, az azt jelenti, hogy van még egy valami készleten, ami nem konkrétan azt jelenti, hogy most kaptok valamit, hanem na most féljetek igazán. Ugyanis előszedte a 2 héttel ezelőtti 100 halombattai olajfinomított tüzet, és azt mondja, még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta, mi volt, ez egy baleset,
hát
hiba.
Pontosan lehet tudni, én azért szerintem ez körülbelül egy olyan szintű kommunikációs fogásnak gondolom én, mint amikor gumicsizmában szaladgált a Duna partján, és nézte a homokzsákokat, tehát ez inkább egy ilyen fajta.
Eddig igazad van, persze, mert a harmadik ugye az volt, ezt még nem mondtuk, hogy hát ez lehet akár egyfajta külső támadás. És akkor meg is nevezte a támadás eredőjét. Hát ugye a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a barátság kőolajvezetéket. Hát lehet, hogy ez a robbantás odáig is elért, na mindegy, zárójelbe zárva, nem azt mondom, hogy ezzel önmagában egyetlen választóra is tud hatást gyakorolni, nem. De elővett egy olyan témát, amiből mi következtethetünk arra, hogy miken gondolkodnak, hogy na, esetleg egy ilyen szabotázsnak a belengetésével, ki tudja, mi történik még a következő 5,5 hónapban, ha elindítjuk ezt a szállat, ez már nem az első dolog, hiszen legutóbb is 100 halombattán volt arra esély, hogy én ettől tartok, hogy egy ilyenfajta aljas és ki tudja milyen módon összeeszkábált dolgon gondolkoznak, hogy adott esetben úgy kell megijeszteni a magyart, hogy félelmében a tyúkanyó vagy a vezér szárnyai alatt.
Ebben benne van, ebben a gondolatodban az is, hogy esetleg olyan belső félelem rendszert generál, hogy azt mondhassa a kormány, hogy ilyen körülmények között nem lehet megtartani a választást?
Nem.
Azért azt nem.
Választást nem.
Nem hiszed, hogy...
Gyakorlati, még Putyin is tart, Erdoğan is tart, de olyan körülményeket
hát,
lehet teremteni,
elég sok eszköz,
hogy azt a választást ő nyerje meg.
Igen. Mindezzel együtt a jelenlegi helyzet mégiscsak az, hogy stabilan mérik a Tisza előnyét a Fidesszel szemben.
Igen, csak ezt az előnyt mindig hozzá gyorsan kettővel. Ugye, mert a kétosztatú rendszerekben az a sajátossága van, hogyha egy valaki átáll, akkor mind a kettő változik, egyik mínusz egy, a másik plusz egy. Tehát a 10% pontos előny, hogyha elhiszem, abban az esetben is nagyjából a választók 5%-át jelenti csak, ami azért nem olyan brutálisan nagy egyrészt, másrészt pedig én szemben a Bolgár Gyurival azt hiszem, hogy teljesen szükségtelen azon tanakodnunk, meg azt tippelgetnünk, hogy milyen eszközei vannak, hogy hatalomban maradjanak. Sokkal nagyobb a fantáziájuk és a eszközparkjuk is, mint ameddig a mi fantáziánk terjedni tud. Tehát én is azt gondolom, hogy minden lehetséges eszközzel hatalomban akarnak maradni.
Azt látjuk, igen. Ezek az eszközök viszont részint eredményesek, részint ijesztőek és kontraproduktívak. Azért ezt már látjuk.
Hát ez a kontraproduktívat azért nem
én látok ilyet, de hogy is nem mérik is. Például a nagyon durva EMI, ami most itt elárasztotta a piacot, a mesterséges intelligencia előállított egyébként véleményem szerint rendkívül primitív tartalmú dolgok, egy meghatározó, mérhető réteget ijeszt.
Bocsánat, azért ennek van egy másik hatása, és egyik tényleg biztos van, akit ijeszt, de ennél sokkal fontosabb az inkubens pártok, tehát a hatalmon lévők szempontjából sokkal fontosabb hatás a totális elbizonytalanítás. Tehát az, hogy semmiben ne ígyünk. Tehát mostantól kezdve senki semmit nem vehet biztosra. Megint csak egy friss hír, és csak nagyon távolról kapcsolódik ide, amikor Karikó Katalin megint nyilatkozatot tesz, hogy visszaélnek a nevével, és soha semmilyen gyógyhatású készítmény összekotyvasztásában nem vett részt, akkor azt kell mondanom, hogy hova tovább, már naponta lehetne közölni az, hogy ezt nem mondtam, ezt nem mondtam, igen, ezt nem igen, mondtam, ezt nem mondtam, ezt nem mondtam. Tehát az egész, hogy mondjam, csak az egész közbeszédet totálisan hiteltelenítik, ha pedig ez így van, akkor marad a hitelvű véleményalkotás, és így tovább, az pedig biztos, hogy nekik kedvez. Az a tábor az sokkal homogénabban van együtt, mint...
Egyrészt ez biztosan így van, tehát a Fidesz mag szavazó tábora az nagyon-nagyon erős, ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy addig, amíg nem hiszed el, hogy le tudod futni a maratont, nem is fogod lefutni. Tehát, hogyha mi most itt ezen kattogunk, hogy ó, hát ezek biztos kitalálnak valamit, és hát ott ülnek a zsenik sorba végig, és mi csak asszisztálunk ahhoz, amit a Fidesz kormány művel, akkor soha nem lesz ez a kormány leváltva, ez teljesen biztos.
Mert teljesen igazad van, csak...
Beszéljünk arról, amit mielőtt bejöttünk, emesetem, mondtál nekem, hogy 106 körzet van, ott konkrét arc van, konkrét közösségek, lakóközösségek, szűkebb kör, ne öntsük le, hogy elmegyünk választani, és akkor majd a nagy tömegből lesz valami. 106 körzetben kell nyerni embereknek, azért ott lehet, hogy más hatása van ennek a mocskolódásnak és végtelen, erkölcstelen kampányolásnak, mint amit a nagyban mérünk.
Igen, de én azt gondolom, hogy nem az lesz a kulcskérdés, hogy elhiszed-e, hogy az adott jelöltről készített videó felvétel, vagy az a kép, vagy az a montázs az igaz, vagy sem. Mert ezekről a mostani képekről is szerintem egy óvodás is meg
hát
tudja mondani,
persze, hogy ezek
kamuk. Itt inkább a hangulatkeltés, hogy milyen szövegkörnyezetbe kerül elő a neved, hogy milyen típusú szemetet öntenek rád, és teljesen mindegy, hogy mindenki tudja, hogy ez kamu, de olyan szövegkörnyezetben kerül említésre a neved, ami vállalhatatlan, és ez befolyásolhatja az embereket, egyrészt befolyásolhatja a jelölteket is, mert azt mondhatják, hogy bocs, de én nem vállalom ezt, mert nekem általános iskolás korú gyerekem van, és én nem szeretném, akkor inkább legyen más a jelölt. Egyrészt, másrészt akkor is egy hitvány szövegkörnyezetben lesz említve annak a személynek a neve, és neki azzal kell megküzdenie.
Azért, hogy a Fidesz nem magabiztos, és nagyon-nagyon bizonytalan, több minden jelzi. Például az agresszió arról az oldalról, hogy azonnal ráugranak valakire, aki Facebookon publikál valamit, és a 68 éves idős nénihez kimennek házkutatásra, ami egészen abszurd, egészen odáig, hogy most Orbán édesanyját is betették a kampányba. Hát szóval azért ez már azt jelzi, hogy mindent és mindent eladunk azért, hogy hatalomban maradjunk. Ez is egy üzenet a választóknak.
Igen, és emellé lehet tenni a pápalátogatást is, a családi pápalátogatást.
Az elképesztő volt.
Hogy Tiborcz István és Ráhel átugrott Amerikából meglátogatni a pápát, és ott volt a teljes család. Ez gyakorlatilag egy családi fotó.
Teljesen megfejtetetlen, de ti ezt jobban értetek, hogy mi volt az oka annak, hogy a pápa így fogad egy családot? Ez mi?
Mert a pápa gyakorlatilag mindenkit fogad, hát ha nem is ilyen nagy ceremoniális külsőségek között, hogy fölvonultatja a család 13 tagját maga mellett, nyilván ezt te nem tudod elintézni, hogyha kérsz egyfajta kihallgatást, nem biztos, hogy megkapod, de a pápa igyekszik mindenkivel találkozni. És hogy aztán ebből... Mi
volt ennek a...
Hát az volt a célja, hogy ezt be lehessen mutatni.
Hát azt én értem,
Zoli is látta,
Vatikán oldalát a 14 nem tagú értem. Szín.
Hát a Vatikán...
Szerintem nem teheti politizál. Meg a pápa, igen. Nem mondhatja azt, hogy bocs, öreg, de te igen, református nem. Vagy, te mit keresel.
Nem azért, de...
Szóval, hogy de nem
bocsán, ez egy reprezentatív felvonás, az egész család ott van, már csak az unokatestvérek hiányoztak. Ez mi?
Meg Orbán Gáspár.
Hát Orbán Gáspár is hiányzott, meg Orbán édesanyja, édesapja is hiányzott, igen, de szép lett volna, ha ott van.
Egyértelmű az üzenet, nem a világnak szólt, mert ugye azt írta Orbán, hogy kértük a pápát, hogy, vagy őszentségét, hogy támogassa Magyarország békepárti törekvéseit. Hát mint a Magyarországon az egyetlen égő fákja, de most még rávettük a Vatikánt is. Persze ők már régóta, mert Ferenc pápa, tudjuk, de nem ezért, hanem azért, hogy itthon megmutathassa, én vagyok az egyetlen békepárti vezető Magyarországon, mindenki rajtam kívül vagy az ellenzéki oldalon. Háborút akar Európa, háborút akar, szerencsére Amerikában Trump nem, meg itt a pápa Vatikánban nem. Hát ezzel a saját súlyát és a saját kvázi erkölcsi állását, helyzetét, álláspontját akarta bemutatni a magyaroknak fényképpel, meg egy-két olyan szóval, amit... Hát egyébként nyilván mindenki a helyén kezel, még a Fidesz hívek se gondolják azt, hogy most itt a kereszténység egyetlen európai híve mutatkozik meg nekünk. Nem, de azért jól jön, adott pillanatban jól jön. Látjátok, a pápa is fogadott bennünket.
Az a pápa egyébként, bocsánat, aki azt mondta néhány nappal korábban, hogy szívében él az ukrán nép. Tehát igen, kifejezetten demonstratív
igen, voltam. Akartam rávilágítani, hogy Orbán olyan táncot jár, ami véleményem szerint normális ember számára teljesen hitelteleníti. Ez ugyanaz, mint a Trumppal való közeledő találkozása. Miközben Trump a legsúlyosabb szankciókat igyekszik most már az oroszok ellen bevetni.
Páros napokon meg az ellenkezőjét.
Nem azért ez az olajembargó meghozta az első olyan lépést, amit lehet látni, hogy tényleg berágott az amerikai elnök, aki ő ezzel a lépésével mindenben szembe megy az Orbán energiapolitikával, de ő oda dörgölőzik, elmegy, kihasználja azt, hogy mégiscsak találkozni fog vele, eredménye ebből a szempontból szerintem nem lesz.
Hát abban a szempontból az fontos eredmény, hogy azért neki föl kell mutatni olyan figurákat a nemzetközi szintéren, akikkel, ha lefotózzák, akkor az egyik félnek sem kínos. És azért az összes türk, meg egyéb ilyen féldiktátor, meg egészen diktátor figura után, és a Trump is ilyen, hát legalábbis mondjuk megosztó személyiség, mégiscsak kellenek olyan arcok, akikkel, ha lefotózkodik, akkor nem mondhatod azt, hogy hát, hogy ez milyen ciki.
Az Európai Unión belül viszont az ő pozícióját semmiben nem erősíti meg.
De ő nem a bizottság elnöke szeretne lenni, hanem Magyarország miniszterelnöke.
Jó, ezt én is. Igen.
Jó, meg a világ ura, de az még csak a következő ciklusban lesz. Igen. De Trump független attól, hogy még Magyarországon sem hiszem, hogy a többség szeretné, vagy részben komolyan venné, vagy úgy gondolná, hogy hát ha Trump velünk van, ki ellenünk, nem gondolják ezt. De azt azért mindenki tudja, még a politikával nem nagyon foglalkozók is, hogy az Egyesült Államok az Egyesült Államok. A világ legerősebb országa. És hogyha ennek most éppen Trump az elnöke, akkor nem árt vele jóban lenni. Ezt mondanám egyébként Magyar Péter miniszterelnöknek is, ha átveszi a kormányzást jövőre. Trumppal, ő az amerikai elnök, igyekezzen jóba lenni, független attól, hogy tényleg nem tudja, hogy ma ezt mondja, és holnap után mi lesz a következő. Az biztos, hogy ez a mostani szankció, ami már legalább 10 napos, nem is értem, hogy lehet. Hát nem aludta azóta Trump, hogy felkelés után megváltoztassa. Egyelőre úgy látszik, még tart, és ki tudja meddig. Nyilván addig, amíg Putyin nem fog tenni valami kézzel foghatónak látszó engedményt, erre vár Trump, hogy na jó, akkor te ezt megadtad, most akkor üljünk le. De addig is, és ki tudja, hogy mikor következik ez be, Orbánnak ez nagyon árt. Tehát neki oda kell mennie, és meg kell kérnie Trumpot, hogy minket valahogy, kedves Donald, húzzál ki ebből. Ne legyen ez, mert ez minket tönkre tesz. És maga a konkrét szankcióból következő lépések tényleg tönkre tennének, ha azok azonnaliak lennének. De nyilván nem lesznek azonnaliak. Magyarországnak bőven van ideje átállni más olajimportjára, és miközben ugye Orbán is, Szijjártó is, mindenki más az, hogy hát ez nem lehet, lehetetlen, szárazföldi ország, nincs onnan beszerezni, ezek a horvátok folyton csak kiszúrnak velünk, és sokkal többe kerülne, megszűnne a rezsicsökkentés, mi a fenéről beszélünk. Az orosz olaj egy icipicit olcsóbb, mint a világon beszerezhető. Más, bármilyen más olaj, az orosz gáz semmivel nem olcsóbb, mint a világon bárhol máshol Európában beszerezhető gáz. A rezsicsökkentés pedig azért van, mert a kormány az állami költségvetésből egy csomó pénzt áldoz arra, hogy a háztartásoknak elviselhető legyen a gáz meg a villanyszámlája. De ez akkor is így lesz, hogyha mondjuk 10%-kal drágában veszük az olajat.
Ezzel viszont nagyon-nagyon nagy sikertörténetként jöhet haza. Persze. Nagyon nagy sikertörténetként, mert azt mondhatja, hogy én rávettem az amerikai elnököt, hogy nekünk adjon kedvezményt. Adjon időt az által. Ez mind elegendő üzenet az, hogy ő egy nagy ember, ő a világpolitikában mégiscsak otthonosan mozog, biztonságot ad Magyarországnak, ide nem jönnek bevándorlók, sorolhatnám ezt az összes érvet, amiben mind-mind van igazság mag, csak éppen az ország belső rendszere egy totális, abszolútista diktatúrává változik, és majd még inkább, hogyha ez így van.
De valóban egy dolgot még, hogy Orbán a világpolitikában úgy játszotta be magát, hogy bár kis ország vagyunk, gyenge ország vagyunk, ha ránézünk a térképre, meg az adatokra, akkor nyugodtan mellőzhető ország vagyunk, de mégis megkerülhetetlen szereplő lesz. Vagy ezen az oldalon, vagy azon az oldalon, vagy egy szövetségesként, vagy egy állandó irritáló és mindent keresztbe tevő politikusként, de számításba kell őt venni. Ez az Unióban is így van, Amerikában is így van. Ezt elérte, Magyarországnak ugyanez rossz, Magyarországnak ez ártott és árt, de Orbán Viktor megkerülhetetlen.
Hát és aztán, ami még nagyobb félelem, hogy nagyon tartósan be tudja esetleg írni magát a történelembe, és most nem is arra gondolok, hogy leghosszabb ideig...
Amit ő rendel meg, nem azokra a könyvekre.
Leghosszabb ideig működő miniszterelnök, hanem egyszerűen azzal ugye, hogy Magyarországnak van egy trianonja, hogyha itt Budapesten fölosztják esetleg Ukrajnát, akkor ugye annak nagy a félelme, hogy Ukrajnában Budapest lesz Ukrajna trianonja, ami esetleg tényleg hosszú-hosszú generáción keresztül meghatározhatja az ukrán-magyar kapcsolatokat.
Budapestezni fognak.
Igen, budapesti megállapodás. Igen, pontosan erre gondoltam. És azért ez egy kicsit több annál, mint hogy pillanatnyilag mit gondolunk arról, hogy
én azon gondolkodtam, hogy egy kicsit,
a békepártiság.
Hogy kicsit hazajöjjünk, hogy milyen állapotok vannak Magyarországon, a közállapotokon. Tehát ez az egész kegyelmi ügy óta zajló történet, a gyermekintézmények körül nap hetente kirobbanó botrányok, Lászlő utca és ennek hozamánya és egyebek. Azt mutatja, hogy valami olyan mélységesen értékvesztett világban vagyunk, hogy semmiféle zsinórmérték nem érvényesül. Tehát a nagy Feró az a felszín, én tudom, de nem jöhetett volna létre egy civilizációs, vagy egy civilizált országban, hogy valaki elragadtassa magát ilyen mondatokra. Ha nem érezném maga mögött azt a politikai légkört, amelyik ezt értékeli, amelyik szemet huny a leggyalázatosabb bűncselekmények fölött. Nem csak gazdasági, mert az már azt hiszem, hogy 15 éve tárgyaljátok Zoli részleteiben, és a kollégáitok mutatják be, hogy lopnak el, hogy mi történik az állami vagyonnal. De itt alapvető emberi értékekről van szó. Érzitek a Tiszapártban, hogy ezzel szemben képvisel valamit? Mert most pillanatnyilag ők állnak nyerésre abból a szempontból, hogy talán nyernek, vagy megakadályoznak egy kétharmados...
Mármint, hogy ajánl-e valamit a Tiszapárt ezzel szemben?
Képvisel.
Ezt szerintem mindenképpen képvisel, tehát hogyha visszagondolunk az október 23-ai Tiszás menetre, akkor ott csupa pozitív üzenet hangzott el, mert az emberek, akik elmentek a Tisza rendezvényére, ők nem azt akarják hallgatni, tehát hogy nem ugyanazt a szemetet akarják hallgatni, csak a mondat alanyomás, hanem tehát nem szeretnék már ezt hallgatni, nem akarnak több bántalmazást hallgatni és elszenvedni, hanem igen, az, hogy nem lesz baj, hogy fogjunk össze, hogy senkinek nem lesz bántódása, stb. Ezek ilyen tök egyszerű üzenetek, de mégis szerintem erre van szüksége az embereknek. Tehát, hogy nem igen tehet mást a Tisza, mint hogy radikálisan más kommunikációt folytat, mint a kormány. Nem folytathatja ugyanazt az erőszakos és agresszív kommunikációt, mert nem tud a kormánynál agresszívebb lenni és erőszakosabb lenni.
Már helyzetéből adódva. Mit üzen azt üzeni, hogy nem teszünk ember és ember között ilyen módon különbséget, egy közösség vagyunk, magyarok vagyunk, bal nem jobb, hanem magyar, ismerjük ezeket, ezek szépek. De ott van Dobrev Klára, aki felfedez egy Szőlő utcában korábban dolgozó nevelőt, akit végre szóra bír, és jön elő a farbával a konkrétumokkal. Hát nem ez a dolga egy politikai ellenfélnek, hogy ha ilyen dolgokat tapasztal, akkor a fejére olvassa a hatalomnak? De nem érdekel senki.
Mert ez nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy mit tartasz helyén valónak, milyen ügyeket gondolsz, hogy fel kell deríteni, ki kell vizsgálni, és hogy hogyan tudod megnyerni a választást. És ez egy nagyon nagy különbség. És azzal, hogy a Magyar Péter az elmúlt egy évben körülbelül rendre nem ment bele bizonyos helyzetekbe, és a média és a közvélemény első körben nagyon komolyan számon is kérte, hogy neked miért nincs véleményed arról, hogy, és nem engedte, nem folyt bele abba a kommunikációba, ő akarta tematizálni a kommunikációt, és ezért, ha megnézzük a közvélemény kutatási eredményeket, akkor ez sikeresen vette ezeket az akadályokat. Tehát nem, én azt gondolom, hogy most sem kell számon kérni, vagy nem lehet számon kérni azt, hogy ő most nem tudom, mit kéne
csinálni.
De ez
nem lehet megúszásra játszani, ha kormányra készülök. Egyszer csak elő kell jönni a konkrétumokkal.
Egy csomó konkrétummal előjött, hát ha csak a gyerekvédelmi ügyeknél maradunk, aki az egész politikai színrelépését, majd felemelkedését a gyerekvédelmi, illetve kegyelmi botránya alapozta, az ő volt, aki megérezte ebben az egész társadalmat megrendítő okot, az Magyar Péter volt. Persze, elővették, észrevették az többi ellenzéki politikusok is, és teljesen erőtlen dolgokkal voltak képesek erre válaszolni. Ő megtette, észrevette, kihasználta, és utána hányszor ment el különböző gyerekvédelmi intézményekhez, nem azért, hogy leleplezzen valaki, aki valamilyen szexuális abúzust követett el, ezeket amúgy is viszonylag nehéz bizonyítani. Itt is ugye név nélkül, hogy volt, mint volt, 5 éve volt, 15 éve volt, akárhogy. Persze, föl kell tárni, ha lehet, de nem azt, amit mindenki érez, amit mindenki lát, hogy milyen állapotok vannak egy ilyen otthonban. Hogy még arra se veszik a fáradtságot, erőt, pénzt, hogy normális WC legyen, hogy normális módon bánjanak velük, hogy hány gyerek van ott, hány nevelővel, hány gondozóval, hány felügyelővel, akár ki volt az, aki ezt megpróbálta szisztematikusan végigvinni, és amikor egyszer ott találkozott Mentzer Tamással, arra meg mindannyian emlékszik. Tehát ő ebben az ügyben is nagyon is aktív volt, és egy csomó, hogy most kitágítsam a dolgot, hogy jogállamot akar. Ez egy csomó programpontjában benne van. Egy csomó programpontjában, hogy akarja visszaállítani a jogállamot, hogy akarja lebontani a Fidesz által kiépített antidemokratikus, gyakorlatilag teljesen központosított rendszert, és nem csak olyan konkrétumra gondolok, hogy azonnal belépünk az Európai Ügyészségre, hanem minden másra is, ami azt mutatja, hogy ő nagyon jól tudja, hogy jogállami szituációt kell teremteni, csak azt is tudja, ezzel mert az elmúlt 14 év alapján, vagy az előző 14 év alapján,
ezzel
választást nem lehet nyerni.
Igen. Az agresszióra visszatérve, azért a Pride példája azt mutatja, itt van Pécs most ugye, hogy kihallgatják és megnyilvánosítják a szervezőjét, és egyből komoly szolidaritás támad. Ez egy szög a Fidesz koporsójában most már a budapesti Pride.
Bocsánat, szerintem egyelőre ne beszéljünk szögről és koporsóról, szóval ez egy picit korai.
Én már megelőlegeztem, egy ravatalazót kinéztem neki. Szóval, hogy mit gondoltak arról, hogy ez a civil ellenállásnak, egy békés ellenállásnak egy olyan példája a budapesti Pride-on való megjelenés, annak megtartása, ami szerintem, ha folyamatosan ilyen megnyilatkozásokat vagyunk képesek produkálni, ez minden kampányelemnél erősebb.
Én inkább azt láttam, ami nagyon érdekes volt, nem is a budapesti, hanem a pécsi felvonulás. Ott azért Budapesten 300 ezer embert feloszlatni, az lényegében lehetetlen, tehát az nagyon komoly tömeghisztériát eredményezett volna. De Pécsen azt a néhány ezer embert azt simán szét lehetett volna oszlatni, hogy menjetek haza, és nem tudom, nézzétek a tévét. És nem tette meg a rendőrség. Tehát a rendőrség nem állt bele ebbe a szituba, beleállhatott volna. Miért ne? Engedély nélkül. Mit kerestek itt néhány ezer ember? Sítsútja leszorítani őket. Hát, mint ahogy a kisebb tüntetéseknél megtette a rendőrség.
Ezek a kis, hidakon.
Így van, igen, így van. Igen. És nem történt meg.
És miért nem?
Hát nyilván azért, mert Orbán Viktor sem gondolta teljesen komolyan. Azt gondolta, hogy elég a fenyegetés, elég a megfélemlítés, elég a betiltás, megijednek majd maguktól, és ha csak néhány százan gyűlnek össze, akkor meg nem is érdemes majd őket szétkergetni, meg valamilyen módon számításba venni, vagy összegyűjteni, vagy beidézni, vagy akármit csinálni velük, mert akkor önmagukban buktak meg, hát nem tudtak összegyűjteni egy tekintélyes tömeget. A budapesti Pride-ot nyilván azért tiltotta be, mert egyértelmű volt akkor is, hogy Magyar Pétert akarja belerángatni ezek. Na most állj ki, Péter, a liberális baloldali komcsi barátaid mellett, védjette az emberi jogokat Sorossal a háttérben, és így tovább. És akkor majd megmondhatját, látjátok. Hát ez pontosan olyan. Hát megvan a Karácsony Magyar Szövetség zárójel, most látjuk itt a szigetünkben. Is, hogy a Magyar Péter változatlanul ettől tart, hogy egyszer csak Karácsony Magyar Szövetséget fog kiabálni a Fidesz, meg a propagandája, hogy lám, ez végül mégiscsak összefonódtak, nem, ezt a távolságot igyekszik megtartani, de a magyar társadalom, a Tiszás támogatók nagy része, hát ez a 300 ezer ember biztos, hogy többnyire Tiszás támogató volt, lehet, hogy nem értenek egyet sok mindenben Magyar Péterrel, például Pride vagy emberi jogok védelme ügyében, de azt mondják, hogy el kell erre mennünk, független attól, hogy most Magyar Péter távolabbra húzódik ez egésztől, és nem jött be Orbánnak, nem tudta Magyar Pétert rászorítani a balliberális ellenzékre, összemosni velük, a tömeg viszont magától gondolta, úgyhogy nekünk viszont van mondani valónk, és van cselekvési lehetőségünk. Egyik bukta a másik után, ebből a szempontból ez a Pécs egy szánalmas próbálkozás, szegény fiú, aki szervezi, és nem fogják börtönbe csukni ezért nyilvánvalóan, mert akkor nagyobb balhé lenne, de egy kicsikét izmoznak, hogy na azért gyere be, és mondd el, hogy miért csináltad.
Ez a módszer szerintetek erősödni fog, ha ennyire nem jönnek be azok a támadások, amiket hát óriási pénzekkel és apparátussal szerveztek a Tisza és Magyar Péter ellen. Hát éppen valamelyik oknyomozó lap most leplezte le, hogy miket találtak ki Orbánék és Rogánék, és milyen projekteket dolgoztak, és hány forintot költöttek már erre az egészre. Akkor marad az a Fidesznél, ha nem jön be a többi, hogy elindul a tényleg Rákosi korszakra emlékeztető megfélemlítés, még több házkutatás, még több gyanúsítás, még több kihallgatás. Partner lehet ebbe a belügy?
Hát kénytelen partner lenni, hát hogy azt látjuk, hogy kimentek a 8. kerületbe a képviselőjelölthöz hajnal 4-kor.
Több helyre kimentek, igen, de nekem a két Pride azt mutatja, hogy feltételezhetjük, de inkább kérdezem, hogy a belügyminiszter azt gondolja, hogy ő nem fogja teljesíteni azt, amit az Orbán nem fogja szétverni a tüntetést.
Biztos, hogy nem fog tüntetést szétverni, mert ebben az országban 2006 után nem lehet tüntetést szétverni.
De ezt Orbán is így gondolja.
Biztos. Az, hogy a rendőrség maga, illetve a rendőrök hogyan próbálnak kibújni ezek alól a feladatok alól, beteget jelentenek, nem tudom én, stb. És így azért nem mindegy, mert egy rendezvényt biztosítani, vagy feloszlatni, de sok ember kell. Hogyha nincs meg az emberanyag, mert nincs, akkor ezt nagyon nehéz kivitelezni. Az, hogy valaki ezt kimenni hajnal 4-kor házkutatásra, ahhoz elég 4 ember. Tehát azt a 4 embert mindig össze lehet szedni, és azért nem hiszem, hogy minden egyes házkutatásért a Pinter Sándor felel. Tehát, hogy azért a gépezet
az működik. Na, azt kérdeztem, hogy szerintetek ehhez az eszközhez fog nyúlni, hogy fokozza ezt a nyomást, ezt a félelemkeltést.
Szerintem biztos, ezt a nyomasztást, ez biztos, és személyre szabottan. A tömegeket megfélemlíteni, azt szerintem sokkal nehezebb. Azon már túl vagyunk, tehát, hogy ha valaki most már nem fél, akkor már nem fog
félni. Már nem fog.
Uh-huh. Ezt mindesetre a Budapest Pride után komolyan, nagyon komolyan megpróbálták elintézni, hogy megbüntessenek több tízezer embert, és kiderült, hogy technikailag nem tudják megcsinálni. Tehát azért egy ilyen bukta után már azért valószínűleg kicsit óvatosabb, és marad az egyénenkénti levadászás, ami az egyéneknek nagyon-nagyon kellemetlen lehet, sőt bizonyára az is. Egyébként ez nem annyira új dolog, mert amikor még egy bizonyos Gyurcsány Ferencre vadásztak, és a velencei kaszinó ügy volt az egyik fő bűn, akkor azért a állami vagyonkezelőnek a vezetőjét csak olyan brutális módon vitték el, amire azt hiszem példa nem volt.
És igen, vezetőszár látványosan
és le is hittelték, és Péder Zoltán, amikor főellenség lett, akkor szintén nagyon brutális házkutatásokon esett át, tehát az, hogy ki éppen milyen kezekbe kerül, az megjósolhatatlan, azt meg szintén, ahogy a fiatalok mondják, skippelném, hogy elkezdjünk törni a fejünket azon, hogy Pintér Sándor mit gondol, hiszen nagyjából 3 évtizede nem tudjuk, hogy mit gondol.
De azt viszont tudjuk, hogy hol van.
Azt most tudjuk.
Hát tudjuk, hogy mi a pozíciója, és igen, ezt a pozíciót mióta tölti be.
Pakol, de mostan te kell a minisztériumát, gondolom, így dobozolja be a szajrét, nem?
Látod, ez a dobozolás, ez érdekes,
nem? Volt egy fülesünk evel kapcsolatban, az eladják a minisztérium a feje fölül, hogy ezt már régebben szerették volna eladni, mert az a bizonyos kör már ezt kinézte, viszont korábban állítólag maga Pintér Sándor azt mondta, hogy nem. És az, hogy most igen, ez azt jelzi, hogy ő már be fogja fejezni a politikai pályáját, és feladta, menjen a várba, akkor nyugodtan. Ezt egyébként egy műemléki szakember mondta.
Egyébként eladni csak áprilisig lehet. Nem mondom, hogy lehet, mert én úgy gondolom, hogy nem lehet.
Csak, hát gondolj vissza 2002-re. Ott már elvesztette a Fidesz a választást, és az állami gazdaságokat nem utána adományozták.
Működött a kormány, és igen, megteszik, miért nem.
Úgyhogy nem csak.
Én arra emlékszem, hogy a 2002-es bukta után egymás után kezdtek el bődületes összegeket odaígérni a következő, tehát a 2023-as költségvetés terhére. Tehát minden kormányülésen jöttek az egyes településeknek juttatott hatalmas összegek, amiket a megyesi az egyik első intézkedése volt, hogy ezeket mind visszavonja. Uh-huh. Egyébként propagandisztikus hatása végül is nem lett, mert szerintem még el se jutott a hír Felső Macsaládra, hogy ők kaptak egy sportcsarnokra ígéretet, és akkor éppen nem lett belőle semmi.
Mindenesetre az na, végtelen elszomorít, ha már a BNP Palota ellátásáról van szó, hogy most ugye piacra dobott nagyon értékes ingatlanokat kormány. És azt az aljasságot és arcatlanságot, hogy a postatakarék pénztár épületét, Lechner egyik csúcs teljesítményét, ami a világ majdnem minden építész karán oktatnak, nemzeti vagyon része, és ezt eladják, és ezt ebbe szóvá tették, írtak az újság, mi is foglalkoztunk ez egyik műsorban elég részletesen ezzel a dologgal, és meg nem lehet megakadályozni. Ki van árusítva az ország? Ez valami egészen elképesztő.
Erre vagyok kíváncsi, hogy meg tudja akadályozni akár Pintér, akár más, hogy az az arab befektető, aki a mini Dubajt akart
igen, a Rákos rendező.
Hát mondjuk a belügyminisztérium épülete helyén, abból kinőne egy ilyen 500 méter.
Hát tudjuk, hogy nem nő ki, nem nő ki, tehát a hész miatt nem.
Nekem tetszene az ötletem, hogy és akkor ott állnának, hát a világ, vagy Európa legnagyobb felhőkarcolója, most már az övé viheti, csinálhatja. Nem, persze nem erről van szó. Tegyük hozzá, hogyha már Gyurcsány itt többször is szóba került, hogy azért a Gyurcsány kormánynak is volt olyan terve, hogy eladjon régi, akár...
Volt, tehát egy új kormányzati negyedet akartak.
Igen, csak egy piaci alapon akarták eladni, és
volt egy másik különbség, hogy csináltak egy tervet arra, hogy hol hoznának létre egy modern, a mai feltételek, vagy az akkori feltételeknek sokkal jobban megfelelő új kormányzati központot. Most meg tulajdonképpen csak azt csinálják, hogy mint egy legóból fölépítik a budai várat, és akkor te ide költözi, mégse ide, mert nem férsz be, költöz inkább oda. Szóval teljesen csak arra megy, csak arra a látványra, hogy na, magyarok, én fölépítem nektek az egykori régi nagy dicsőségünket, kerüljön ez akár 1000 milliárdba is.
Felépíti magának.
Nem, hát itt nagyon sok minden van egyszerre, ugye az egyik az az, hogy ugye ez a széttagolt kormányzati negyed, ez baromi sokba került. Tehát amit Gyurcsány Ferenc annak idején elgondolt, hogy egy részre telepíti ezeket, az egy teljesen racionális elgondolás volt. Két dolog állt útját ennek, hogy egyrészt semmi pénzen volt a költségvetésben, másrészt pedig borzasztó erős volt a Fidesz által felkorbácsolt ellenállás. Most mi történik? Most egyrészt ugye van egy rehabilitációs jelleg, tehát költözik a várba, aki ott volt, vagy aki éppen nem volt ott, de ahelyett, aki éppen nem akar oda menni, ő költözik oda. A másik része pedig az, hogy mindenfajta magánberuházók elkezdtek különböző ingatlan együtteseket építeni, ezek baromi drágák lettek, ezeket nem tudták értékesíteni, és ezekből lettek kormányzati negyedek, adóhatósági negyedek, és nem tudom én micsodák, tehát egy gyakorlatilag egy majdnem ilyen szanálási jellegű dolog volt, hogy a haverokat kimentjük baromi sok 100 milliárddal, és akkor ez majd megoldja azt, hogy hova fog költözni az adóhivatal. Szóval egyébként elég sokan mondják építés szakmai körökben belül, hogy az egész 3%-os hitel azért lett kitalálva, mert bődületes mennyiségű olyan lakás épült, amelyikre nem volt megfelelő kereslet. És ezek jelentős részét a Fideszhez közel álló építőipari vállalkozók, nagyvállalkozók kezdték el, a lóversenypályától kezdve a jóig, tudja, még Debrecenig, és ugye ahhoz, hogy keresletet támasztanak, és ahhoz, hogy ne fizessenek rá a haverok, ahhoz nagy szükség volt erre a fix 3%-os hitelre. Vagy így van, vagy nem. Ugye az tény és való, hogy több olyan kormányközeli építőipari cégnek van hatalmas fejlesztési, vagy fut hatalmas fejlesztési programja, amelyiknek biztosan jót tesz majd az, hogy valamivel jobb lesz a kereslet.
Nagyon ami lesz. Egyébként már lekonyult, tehát ugye már...
Ez egy borzasztó nehéz ügy, mert ugye minden ilyen esetben, amikor valamit támogatnak, akkor tulajdonképpen előrehozott keresletet így tudnak van. Csak produkálni, és utána az egész kifut. Hát ez az egész őrület, ami a magyar építőiparral, meg lakásépítéssel történt, hogy 2000-ben a Matolcsi György, aki akkor gazdasági miniszter volt, elkezdte a kamattámogatott hiteleket kétoldalú támogatással, fölfuttatta 40 000-ig a lakásépítéseket, ugye ez volt egyébként éppen a megyesi kormány idejére esett a csúcs. Igen, addigra futott föl, de elkezdett 2000-ben, és 2004-re fölfutott 40 000-re az elért célra az új lakások építése. Utána ez azonnal hanyatott, kijött a 2008-2009-es válság, lement 8 000-re. Ugye ez nem csak a számokban óriási nagy különbség, hanem abban is, hogy az a hatalmas felépült kapacitás, annak egy része úgy szállt el, mintha nem is lett volna. Mert nem volt kereslet, nem volt piac, és összeomlott az egész. Utána ezt elkezdték szép lassan visszasegítgetni, hogy induljon be a növekedés. Nem nagyon akart elindulni, akkor jött a csok, ugye, ami megint meglőtte, tehát ez egy bizonyos körben keresletet támasztott, de ezt se tudott fölvenni, csak olyan, nem is tudom, hogy elérte a 20 000-et,
inkább alatta maradt,
és most jön az újabb kísérlet, ugye, hogy mégiscsak futott fölfelé a piac, volt egy óriási lakásinfláció Magyarországon, hiszen 2015-höz képest a lakásárak megduplázódtak. Ez már kellően vonzó arra, hogy elég sokan belépjenek a piacra, viszont úgy látszik, hogy nem volt elégséges kereslet a megdrágult lakásokhoz és a potenciális kínálathoz képest. Jött a 3%-os kamat. Ez semmi más nem csinál, mint hogy előrehoz keresletet. Hogyha ez a kereslet kifutónak.
És felviszi az árakat.
És viszi tovább az árakat. Így van. Tehát a lakáshoz jutás, mint olyan, az nagyon sokak számára sokkal nehezebb lesz, mint ez.
Zoli, te közgazdász vagy, nem képtelenség abban az országban, ahol infláció van, és ahol a kamat olyan, ez alá kínálva 3%-os kamatra hitelt adni.
De volt ilyen, ugye 80-as években ugye az OTP által nyújtott lakáshitelek 3%-os kamatozásúak voltak. 80-as évek második felében meglódultak a kamatok. Akkor volt egy kísérlet már rendszerváltás után kamatemelésre, ezt az alkotmánybíróság elbeszélte, és utána kitaláltak egy olyan konstrukciót, hogy aki egy összegben törleszt, az nagy kedvezményt.
Azt akartam kérdezni, hogy mi lesz mások, azokkal, akik mások most belemásznak ebben, mire számíthatnak.
Azt mondta, hogy ez mekkora terhet jelent a költségvetésnek.
Most úgy néz ki, hogy nem akkora az igen. érdeklődés, tehát valószínűleg ki lehet matekozni. Ugye egészen más, amikor látszik, hogy exponenciálisan nő a költség, mert nagyon népszerű a program, és folyamatosan a meglévő kamattámogatást is finanszírozni kell, meg a régieket is, és ez most nem látszik, hogy akkora lenne a kereslet, tehát valószínűleg jó lenne, ha így lenne, mert ugye itt a kockázatot kizárólag a költségvetés futja, mert a 3% az fix, a piaci kamatok most mondjuk ilyen 7% körül vannak,
de ha
a piaci kamatok mondjuk fölmennek 10-15%-ra, az ugyanúgy 3% marad, és azt a gapet a költségvetésnek kell állnia, az nagyon kellemetlen lesz, de ha ez nem következik be, akkor úgy néz ki, hogy nem annyira élénk a kereslet, hogy ezt ne tudnám valahogy.
Viszont ez megint jó volt egy kampányfogásnak, jó, hogy lám én ezt csinálom.
Az dolgok jelenlegi állása szerint olyan évi 50-100 milliárdra van ez beállítva, és hogyha kifut a kereslet, nem nő tovább.
Nem nő tovább,
ez nagyjából a harmada, mint a, sőt, talán kevesebb, mint a harmada, mint egy 14. havi nyugdíjnak, ez az egyik. A másik pedig azért voltak néhányan a hazában, például Surányi György, az MNB korábbi elnöke, aki nagyon komolyan azt tanácsolta, hogy legyen egy védőklauzula, amelyik azt mondja, hogy ha olyan 8-10%-ra fölmegy az infláció megint, akkor újra tárgyalhatók és visszafelé módosíthatók legyenek ezek a szerződések, amiket tényleg mintha nem is lett volna úgy nem vett róla tudomást senki kormányzati körökben. Ebben a helyzetben, ha már van 3%-os kamatozású hitel fixen, hosszú lejáratra, ez az egyetlen minimális védelem, amit meg kellene csinálni.
Igen, hát kifutunk az időből. Köszönöm szépen, ez Szabó Emese, a Magyar Narancs munkatársa. Farkas Zoltán, a HVG volt gazdasági rovatvezetője, és Bolgár György volt, akivel megbeszéltünk nagyon keveset abból, amit terveztünk, de ez mindig így szokott lenni. Köszönöm a figyelmüket, a műsor végére értünk. A műsor előállításában közreműködött Lantos Dániel, Turák Péter, Bacsa Botont, Horváth Ádám. Műsorunk második óráját megtalálják a Klubrádió YouTube csatornáján, iratkozzanak fel is, ezt köszönjük innen is. A szerkesztő Csányász Külit nevében köszönöm a figyelmüket, Rózsa Pétert hallották.
A hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.